Az ön életében, illetve nyelvészeti munkásságában miért ilyen alapvető a tabu fogalma?
Azért alapvető a tabu fogalma, mert voltak éppen a tabu révén tanultam meg azt, hogy mi a nyelvészet, és hogy ez engem voltak éppen nagyon érdekel. Egészen röviden az történt, hogy egyetemi éveim alatt egy szemináriumon azt a feladatot kaptam, hogy készítsek referenciát, vagy beszámolót, ahogy gondoljuk, az obi-ugor nyelveknek a medvekultuszáról, amiről nekem segéd fogalmam nem volt. Ennek következtében ugye be kellett ülnöm a könyvtárban, mivel én a parlamenti könyvtárban tanultam, aminek semmi nem volt, köze nem volt a bölcsészethez, kikértem azokat a könyveket, amelyeket nekem javasoltak, és ott kezdődött az egész izgalom, hogy azt mondták, hogy ez zárolt anyag. És akkor nekem kellett hozni igazolást, hogy én igen, ezt megkaphatom.
És mitől zárolt anyag?
Azért, mert a parlamenti könyvtárnak a profiljába ez nem vágott. Ugye hát ez 19. század végi, máig érvényes, csodálatos etnográfiai leírás és népköltési gyűjtemény volt a Manysikról. Tehát akkor megkaptam a 6 kötetet, és leültem olvasni, és ez engem teljesen elbűvölt, de ez még csak etnográfia volt, és mitoszoknak a leírása, és egy olyan világ, amiről nem is álmodtam, hogy ez létezik, és én megtartottam a beszámolómat, és a beszámoló
a medvékről.
A medvekultuszról, ugye a medve a legfőbb tabu állata ennek a népnek, és a környéken még sok mindenki másnak. És akkor azt kérdezték tőlem, hogy nem akarok-e én nyelvész lenni vajon, és akkor én azt mondtam, hogy fogalmam nincs, mert hogy én irodalmára akartam lenni, és amerikai irodalommal akartam foglalkozni, és akkor azt mondták, hogy hallgassak bele néhány előadásba, és én elmentem néhány egyetemi előadásra, és akkor a néhány egyetemi előadáson olyanokat mondtak, hogy én abból semmi, nemhogy nem értettem, teljesen elrettentett a dolog, de kitartó voltam, és ott maradtam, és egy idő után azt gondoltam, hogy igen, ez engem érdekel. Nagyon ritkán foglalkozom már a tabuval, csak akkor, hogyha jókedvű akarok lenni, mert ez számomra, ahogy fogalmazni szoktam, örömzenélés.
Akkor örömzenélés volt ez a kis doktori disszertáció is?
Voltak én, akkor ezt még nem tudtam, hogy ez örömzenélés, de ez a kis doktori disszertáció az volt.
A nyelvésznek miért örömzenélés a taburól való gondolkodás, hiszen ez alapvetően azért egy társadalmi fogalom?
Azt nem tudom, hogy azoknak a számára, akik az egész tudományos pályájukat a tabu kutatására tették rá, mert hiszen vannak ilyenek. Azoknak ez miért jó, vagy miért nem jó, hanem azért, mert engem ezt a bizonyos kisdoktori disszertációt követően valahogy más felé terelt az érdeklődés a nyelvtörténet felé. És én azt csak hamar megtanultam, hogy nyelvtörténetet nem lehet úgy tanulmányozni, és nem lehet úgy kutatni, hogyha az ember nem ismeri annak a közösségnek a történetét, kultúráját, mindenféle egyéb nem nyelvészeti összefüggéseit is, mely közösséget éppen kutat. Tehát a nyelvtörténész számára az esetek messze túlnyomó többségében mindig ott van a beszélő közösség, és mindig ott áll az ember. A tabut nem lehet enélkül kutatni. Tehát először meg, már mint a nyelvi tabut, tehát először meg kell értenünk azt, hogy milyen az a közösség, amelyik azt a nyelvi tabut létrehozza, amit éppen kutatunk.
Igen, ezt értem, és azt is értem, hogy az obi-ugor nyelvcsaládoknál nyilván valami konkrét jelentése van az ottani kultúrába beágyazott tabuknak, de szeretném, ha sokkal általánosabban beszélnénk erről, hiszen a tabu szó maga eredetileg ugye tiltást jelöl.
Így van. Azt tudjuk tapasztalatból, hogy minden közösségnek valamiféleképpen szabályoznia kell önmagát, és a közösséghez tartozó, mondhatjuk úgy is, hogy ez lehet nép, lehet nemzet. Ugye? Tehát a közösség tagjainak a magatartását valahogyan szabályozni kell, magunkra is kell vállalni ezeket a szabályokat, annak érdekében, hogy együtt tudjunk élni, hogy békésen tudjunk együtt élni. Mert hogyha bizonyos szabályokat nem tartunk be, akkor egész egyszerűen felborul egy társadalom, vagy felborul egy közösség. Ezeket normáknak hívjuk, ezeket a szabályokat társadalmi normáknak nevezzük, és ez sokfélét foglalhat magába, az illemszabályoktól kezdve egészen a vallási szabályozottságig, és azokban a közösségekben, azokban a társadalmakban, ahol a jog intézményesített, mint például az európai típusú társadalomban, ott a jogi normák is ezek közé tartoznak.
Igen, de a tabu semmiképpen nem jogi norma.
Semmiképpen nem jogi norma, ez az egyik társadalmi norma, amit a társadalom hoz létre magának, és a legszigorúbb valószínűleg a valamennyi társadalmi norma között.
Miért a legszigorúbb? Hiszen a tabu döntögetés fogalma is pontosan arról szól, hogy mindenki, aki valahol egy léket akar vágni, vagy változtatni akar egy bizonyos közösségnek a gondolkodásán, vagy az erkölcsi normáin, az először tabut döntöget?
Igen. Igen. Mindig tabu döntöget. Az a kérdés, hogy ez a tabu döntögetés milyen célnak az érdekében történik, tehát egy olyan célnak az érdekében, amiről a társadalom, amelynek a tabuját döntik, előrevívő, a közösség szempontjából pozitív, és a közösség el tudja fogadni, és esetleg követi is, vagy pedig nem. Tehát ezt a társadalom dönti el, hogy az áthágot elsősorban mindig a társadalom hozza létre, másodszorban pedig a társadalom dönti el, hogy elfogadja ezt a másságot, vagy sem.
Uh-huh. Tehát alapvetően a nyelvi tabuk, amelyeket ön örömből kutat, ezek valami fajta lenyomatai annak, amiben egy társadalom megállapodik önmagával, illetve hát a társadalom tagjai megállapodnak egymással.
Igen, így van, így van. Természetesen lenyomata annak, de azt azért nem szabad gondolnunk, hogy minden mozdulatunkat és minden gondolatunkat tabuk szabályozzák nagyon szigorúan, hiszen azt pontosan tudjuk, hogy egy társadalom, ha szabályok szerint él is, nem örökös tiltások szerint éli az életét. Ezért mondtam azt, hogy a tabu a legerősebb társadalmi norma, mert nagyon erős tiltás, de hát tudjuk, hogy nem csak tilos táblák között él.
Igen, de ha most a nyelvi tabukról beszélünk, arról, hogy mit szabad mondanunk, ugye, és mit nem szabad mondanunk. Számomra az is egy új fogalom, hogy a nyelv valójában önmagában lehet cselekvés. Tehát, hogyha mondjuk azt mondom, hogy megbocsájtok, akkor ezt csak a beszéddel tudom kifejezni. Holott ez nem igaz, a gesztusaimmal is ki tudom fejezni. Vagy azzal, hogy nem verem agyon például az illetőt, aki szembe ül velem.
Igen, de mégiscsak legdifferenciáltabban és legközvetlenebbül a beszéd révén, a nyelv révén tudok megbocsátani valakinek. Tehát a gesztus, ami kíséri, a gesztus rendszer, ami kísérheti, vagy az a tény, hogy nem ütöm agyon, az mégiscsak másodlagos.
Tehát mondhatjuk azt, hogy a nyelvi tabuk olyan szabályok, olyan nyelvi szabályok, amelyek tulajdonképpen a társadalom szabályai.
Igen. Pontosan.
Ha ezek azok, akkor hogyan lesz egy nyelvi szabály a közösség önvédelme? Vagyis hogyan kell nekem beszélnem ahhoz, hogy elfogadott legyek egy közösség számára?
A nyelvi tabu szabályait is a közösség hozza létre, mint mindenféle egyéb normatív szabályt. Azt, hogy hogyan tanulom meg, és hogyan lesz az enyém, az együtt jár az elsődleges és a másodlagos, mondjam így, szocializációval. Tehát elsősorban úgy tanulom meg a világot, ahogy azt a szüleimtől legközvetlenebbül kapom, aztán elkezdek iskolába járni, és a társadalomtól tanulom meg ezeket a szabályokat. Az egyén a társadalomban való életében egészen a kezdetektől sajátítja el ezeket a szabályokat, még ha ezeket nem is tanítják mindig iskolában. Így élünk.
Igen, alapvetően így élünk. Tehát a társadalmi normáink egyike a nyelvi norma, de itt az a kérdés, hogy egy társadalom ezt hogyan tartja be. És természetesen, amikor mi elindultunk az obi-ugor nyelvek medvekultuszától, engem az érdekel, ami ma Magyarországon történik.
A társadalom, és ezt a mindennapi életünkben is úton útfélen tapasztalhatjuk, nagyon figyel az egyén magatartására, arra, hogy hogyan beszél az egyén, hogy hogyan nyilatkozik valamiről. Tehát mi most itt ülünk és beszélgetünk erről a témáról, és hogyha én most elkezdenék káromkodni, akkor annak valószínűleg beláthatatlan következményei lehetnének, mert ez a műsor nem lehetne nyilvános, és így tovább, és így tovább. Hát mindig megtanuljuk, hogy bizonyos szituációkban hogyan lehet, vagy hogyan szabad kommunikálni. A társadalom bünteti legkülönfélébb módon azt, aki ezeket a szabályokat nem tartja be. Tehát arról van szó, hogy az Amerikai Egyesült Államokban létezik, és nem is olyan, nem is csak a mostani időkben hoztak létre egy olyan testületet, aminek a feladata éppen az, hogy figyelje, hogy a különféle médiumokban, sajtóban, rádióban, televízióban hogyan beszélnek nem csak a munkatársak, hanem a nyilatkozók is. És hogyha ott káromkodások, ugye ezek a híres négybetűs szavak hangzanak el, akkor ezeket büntetik, immáron jogilag büntetik.
Folytatjuk mindjárt Bakró Nagy Mariannal.